Elegyésére találkozó 2011. június 17-e. Sötétség.
Tudom, hogy váratlan ez a korai kezdés, de arra gondoltam, hogy ha már ilyen jó időben itt vagyunk, nem? Akkor használjuk is ki az időt. Sziasztok! Isten hozott, a kamera és a lámpa mellett próbálok így... És üdvözlet mindenkinek, aki a távolból követi nyomon az eseményeket. Az ígéretem a mai napra az volt, hogy a sötétségről fogunk még beszélni. Jó reggelt! Többen odajöttetek hozzám, illetve akik hallgatjátok, illetve nézitek videóról, és találkoztunk, többen mondtátok, hogy... különösen értékesnek találtátok az elmúlt hetet, az elmúlt heti alkalmat. Ugye a sötétségről beszéltünk, arról a társadalmilag elfogadott, az átlag ember elől elrejtett ámításról, manipulációról, ami része a világunknak. Emlékszem rá, hogy amikor történelem órán tanultam a középkorról, a feudalista társadalomról, ahol jobbágyokat tartottak, és a jobbágyságot kizsákmányolták, tizedet szedtek tőlük, tizedet szedett az állam, a király, tizedet szedett az egyház, és borzasztóan sajnáltam őket. Tehát tényleg, hogy lehet, hogy emberek így éltek, hogy mi szabadon élünk, minket nem tart jobbágyságban senki, mi a magunk urai vagyunk, a magunk kenyerét esszük, mi szabad emberek vagyunk, de volt olyan idő, ahol jobbágysorban éltek az emberek, és 10%-ot le kellett adniuk a királynak. És épp emlékszem valamelyik nap, és azt mondom, bárcsak, 10%-ot fizethetnék, 10-et, úgy értem, 10%, meg még 10-et az egyháznak, király, 20%, úgy értem, 20%, mutassatok egy országot, ahol 20%-ból élhetek. És rájöttem, hogy hülye minden itt, és én erre büszke voltam. Úgy értem, tehát úgy értem, élek egy rendszerben, amelyet ha jobban megnézek, akkor még majdhogy nem a gondolataim szintjén is fogságban tart. Olyan elvonásokkal vesz körül, amiket ha számszerűsítesz, akkor elképesztő. És megvédjük. Úgy értem, büszkék vagyunk rá. Lobogtatjuk az zászlaját, tudod? Modern ember vagyok, szabad ember, tudod? Ez egy nagy zászló, csak képzeld el, hogy fönt van a teteje, lobogtatom valahol a csatasor elején, és tényleg csillogó szemekkel nézek egy jobb jövő felé. És harcosa vagyok egy rendszernek, amely valójában, bocsánat, hülyét csinál belőlem. Egy rendszernek, amely számára csak egy statisztika vagyok. Egy rendszernek, amely nemhogy nem szeret, de valószínűleg gyűlöl. Egy rendszernek, amely, itt súgtátok az első sorban, igazából kizsákmányol. De védem. Védem, mert a rendszer hatásmechanizmusa nem az erőszak, és nem a nyílt elnyomás, hanem a rendkívül kifinomult, rendkívül intelligens manipuláció. Az ámításnak, a láttatásnak, a becsapásnak egy olyan módszere, amely rávesz engem, hogy zászlóvivő legyek. Én vagyok az, hogy van az őrsvezető az úttörők között. Jó, ne értsétek félre. Sötétség. Ha a világosság az információ, a megértés és a meggyőződések, a valóságról való meggyőződések egy szintje, akkor a modern ember sötétségben él. Lényeges információ nélkül, sőt félrevezetésben, mély meggyőződések nélkül, sőt egy olyan gondolati rendszerrel, amit az elmúlt 120 évben építettek ki, amely nem képes önálló meggyőződésre jutni, a gondolkodásunknak egy olyan módon eltorzított szintjével élünk, amely nem képes önállóságra, vagy csak nagyon nehezen, vagy amit önállóságnak hisz, az a rendszer kliséinek a visszaböfögése. Oké? Tehát azt mondom, önálló vagyok, forradalmár, jól van, négyeske, jól játszod a szerepedet. És a négyeske vagyok. Tehát úgy értem, a rendszer tudta, hogy belőlem négyeskét kell csinálni. És a leglényegesebb kérdéseket a modern ember fel se teszi, nemhogy a válaszok közelébe el se megy. És amikor azt mondod neki, hogy de figyelj, de kicsit mélyebben kéne gondolkozni, akkor kicsit szikrázó szemekkel fölhorkan, hogy te demagóg vagy. És meglobogtatja az zászlaját. A sötétség, amiben ez a világ tart minket. És azt ígértem, hogy ennek a sötétségnek, amiről múlt alkalommal beszéltünk, a megfogható részleteiről fogunk beszélni ezen az alkalmon. És még lila gőzöm sincs, hogy mit fogok mondani, de ezt ígértem. Jó, viccelek, nem. Azt hiszem, hogy az ima mindenképpen segít rajtunk. Tudjátok, mi vallásos emberek vagyunk, és a vallásunknak vannak előírásai. Kötelezettségeid vannak. És az egyik ilyen kötelezettség az az ima. Igen, Iván, ez rád is vonatkozik. Sziasztok! Illetve ebben nem vagyok biztos. Nem, ezt hallottátok már, hogy jaj, te keresztény vagy? Hát igen. Ó. Imádkoznod is kell, igaz? Meg templomba járni. És gondolkozom rajta, hú, tényleg. Ezt várjál. De tudod, itt ott a hazugság, hogy hát nem értem, nem. És várjál, akkor kérdezem vissza, te ember vagy? Hát igen. És lélegezned is kell, meg enned? Szegény. És akkor mondja, hogy hát végül is igen, igen. De hát ez, ugye te ez úgy, hát egyrészt normális, másrészt meg jó. Ugye te szörnyű lenne, ha nem tehetném. Úgyhogy van a sötétségnek, amiről beszéltünk, az információ, meggyőződés és lényeges kérdésekre adott válaszok hiányának egy olyan szintje, amely talán a legfontosabb, és ez az Istenről alkotott kép, és az Istennel való kapcsolat minőségéről és mienségéről alkotott képszintjén van. Úgyhogy ha valahol sötétségben éltem azelőtt, akkor az nem csak az élet megértése, nem csak a világ természetének a megértése volt, hanem leginkább az, amit Istenről gondoltam, és arról, hogy ki vagyok én az ő szemében, és ki ő nekem. Szóval keresztények vagyunk, muszáj imádkoznunk. Hogy tegyük meg, legyünk túl rajta, és akkor végre beszéljünk a lényegről. Tessék? Muszáj. És közben vegyünk levegőt is. Ezt el ne felejtsétek, mert komolyan, úgy értem, nem tudom, hogy magyarázom meg Pásztor Kendének, hogyha a mai nap végére egy csomó olyan emberrel kell itt bánnunk, aki nem vett fél óráig levegőt. Még abból gondom is lehet, igaz? Olyan szabadok lettünk, hogy abba hagytuk a lélegzést! Ugye te, mi igazi forradalmárok vagyunk. Igazi, levetjük magunkról a láncokat. Nem csak a vallás igáját, hanem a biológiáét is, a fizikáét is. Ezt le tudod vágni az elejéről, ezt a részt? Valahogy nem? Ugye, remélem, hogy nem ez az első videód, amit megnézel tőlünk. Vagy legalábbis remélem, hogy adsz még 10 percet, hogy helyrehozzam. Igen, tehát hogy értem, csak az első 5 perc a nehéz, ugyanúgy, mint a lélegzéssel. Hogy? Igen. Viszont ha azon gondolkoztál valahogy egyszer eljöjj személyesen is, ezt jól fontold meg. Iván is elszúrta. Úgy értem, eljött. az egy veszélyes dolog. Gutmann Tamás megérkezett. Egy hurrát és egy hullámot csináljunk a Gutmann Tominak. Ja, nem, ti szabad emberek vagytok. Hagyjam már ezt a manipulációt itt, igaz? Mit is mondtunk? Mi segíthetne rajtunk? Az ima, ugye? Az ima, ez az utolsó esélyünk. Próbálom halasztani, mert onnantól rend lesz, és úgy élvezem, hogy nincsen. Na jó. Esetleg az segíthet még rajtunk, ha megjön a Kaut Gyuri. Ez még tudod, hogy felcsillan a remény, hogy... Jól van. Igyunk egyet erre, mert... Megjött? Ernő! Ernő is segíthet rajtunk. Szia, Ernő! Készültél? Nem, Ernő is szokott nagy szemekkel nézni, de most különösen nagyokkal nézett, igen. Jött még valaki, ki lehet az? Gergő, az se rossz. Igen. Gergő, őt mondjuk meglepetésként fogja érni, hogy beszélni fog, de... Szóval, hogyha eljössz először, jobb, ha készülsz egy üzenettel is, mert lehet, hogy te fogod prédikálni. Úgyhogy akkor most próbáljuk meg egy imával. Rafi bátorít minket. Igen, próbáljuk meg. Csend legyen, meg kiürítetem a termet. Isten hozott. Mennyei atyánk, köszönjük neked ezt a mai reggelt. Kérünk téged, hogy bocsáss meg nekünk, főleg azoknak, akik itt ülnek az első sorban. És kérünk, hogy adj te gondolatokat a mai üzenethez. Kérünk, hogy te vezess minket keresztül a sötétségen, egészen a világosságig, a fényig, amire szükségünk van. A fényig, amely most nem egy jelképes kifejezés, hanem az a valódi világosság, ami nélkül nem élhetünk. Amely nélkül elnyomottak vagyunk, amely nélkül tudatlanság börtönében élünk, amely világosság nélkül nem hozhatunk felelős döntéseket az életben. A hatalom gyakorlásnak az egyik módszere az információ visszatartás. A hatalom gyakorlás egyik módszere a dezinformáció, a félreinformálás, a hazugság, ha lehet így mondani. És igazi kérdések és igazi válaszok nélkül hogyan szabadulhatnánk? Ha kiképeztek minket a rabságra, és mi lelkes követői vagyunk a rabszolgatartó rendszernek, akkor hogyan szabadulhatnánk? A felismerés, az első lépés, a kérdések föltétele és a válaszok megkeresése az első lépés. És vezess minket, kérünk, hogy ne menjünk túl azon, amin kellene, hogy megmaradjunk a helyes és józan keretek között, de ugyanakkor fölmerjünk tenni olyan kérdést, amely jogos, bár lehet, hogy soha eddig életünkben fel nem tettük. És kérünk, hogy adj válaszokat, adj meggyőződést, adj bepillantást a színfalak mögé, adj világosságot, igazi fényt, hogy élhessünk szabadon, méltósággal, emberként. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Nem tudom, hogy tudjátok-e, és ezt mentségemre mondom, hogy én foglalkoztam írással, és megpróbáltam még fiatalon papírra vetni a gondolataimat. Volt olyan időszaka az életemnek, ahol komolyan terveztem, hogy rendezéssel fogok foglalkozni. filmeket fogok csinálni, és hát nyilván az elég nagy kihívás, nekivágtam többször, de elég nehéz önjelölt filmművésszé válni, vagy nem tudom, ezt Magyarországon így hívták, ugye filmművész. Tőlünk nyugatra ezt inkább üzletnek hívják, nem művészetnek. Nem is baj az, bármelyik kategória jó. De jobb hiány inkább írni kezdtem. Tehát rájöttem, hogy papírt, ceruzát egyszerűbb előteremteni, mint néhány száz milliót egy stáb összeállítására. És ez csak egyszerűen velejárója a gondolkodásmódomnak, hogy szeretek képekben gondolkozni. Szeretek sztorikat mesélni, egy történetet mutatni, valamit, amely egy elvont igazságot láthatóvá tesz, amely egy lényeget, amely ott van a valóságban, de nagyon nehéz felismerni, egy történettel megfoghatóvá tesz. Tudod, a szeretet egy olyan lelki, szellemi és biológiai folyamat, ahol nem tudom melyik hormon kiválasztásával a szívverés megnövekszik, és az érzelmi állapot egyfajta affinitást mutat. Nyilván ez egy lelki folyamat, amely mögött egy szellemi igazság van, és ez, tudod, és akkor elmondom az elméletet, és te nézel rám, és mi a bánatról beszélsz, tudod? De ha elmesélem Rómeó és Júlia történetét, igaz? Akkor egyszer csak egy olyan dimenziója jelenik meg annak az elvontnak látszó valóságnak, amelyhez tudsz viszonyulni. Úgyhogy lehet, hogy a mai előadásban nekem kell majd használnom képeket. De kérlek, hogy ne pergesd le, hogy jaj, milyen nagy szavakat használ, itt most kábít minket, hogy az életünk egy ilyen tündérmese, vagy nem is tudom, egy ilyen hollywoodi thriller, hatásvadászkodik a Sanyi. Nem, nézzétek ezt el nekem. De az, amiben élünk, és az, ami a valóságunk, az valójában egy elképesztő történet. Egy elképesztő történet. Tehát, hogyha szeretnék valaha írni egy könyvet, amely bestseller gyanús, ha csinálhatnék valaha egy filmet, amely a leglenyűgözőbb történet, ahol lerágnád a körmödet, ahol együtt sírnál és együtt nevetnél a főhőssel, akkor azt a történetet a valóságról kellene mesélni. A valóságnak arról a mélységéről, amiről az átlagember nem tud. A valóságnak arról a drámájáról, amely veled történik, de amelyben úgy élsz, mint ahogy a süketek és a vakok élnek egy színpompás és gyönyörű zenével gazdag világban. A sötétség. És egy olyan történetet kellene elmesélni, amely világosságot gyújt ebben a sötétségben. Egy óriási terem, egy csarnok. Lehet, hogy katedrális, lehet, hogy egy barlangnak a mélye. Hey, 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 hey. Ha-ho, ha-ho, ha-ho. És sötétség. Nem tudod, hogy van-e ott még valaki. Te vagy ott a csendben. Valamennyi fény. Egy pillanatra valamit látsz a környezetedből. Világosság, remény, egy meggyújtott gyertya a történelem sötétjében. Doug Weed beszélt erről. Ritka pillanatok, amikor nemzetek, csoportok egy pillanatra gyertyát gyújtanak. És egy pillanatra a sötétségben fény gyúl. És emberek meglátnak valamit, ami alapján jobb döntéseket hozhatnak az életükben. Ahol az elnyomás, amely nem bilincsekkel, nem katonákkal, nem erőszakkal volt gyakorolva, hanem sötétséggel. Úgy értem, senki nem kérdezett. Senki nem akart kimozdulni. Be, tudod, és a karám kicsit lök rajtam jobbról, kicsit balról. Be, tudod, bú. És megyek a rendszerben. És tudod, én vagyok a négyeske, a forradalmár, szabad ember vagyok. Nekem senki nem mondja meg, hogy mit csináljak. Én szabad ember vagyok. Jól van, négyeske. Kicsit gyere beljebb a karámtól. És mindenkinek megvan a szerepe. Kitalálták, hogy mivel lehet minket fogva tartani. Átgondolták. Egy elképesztő intelligencia. elképesztő befolyással, elképesztő végrehajtó apparátussal évezredek óta dolgozik azon, hogy az emberállatot kordában tartsa, kezelhetővé tegye. A felhők fölé emelem a trónomat. Nem olyan egyszerű, mert a szabad akarat törvénye, amelyet Isten adott, érinthetetlen továbbra is. Úgyhogy egy nagyon komoly munka folyik arra, hogy az emberállat, ahogy el tudom képzelni, hogy Lucifer gondol ránk, kezelhető legyen. És egy elképesztő történetnek vagyunk részei. Valójában rabszolgák vagyunk. Egy olyan elnyomó rendszer, egy olyan rezsim részei, amelyet hogyha látnánk színről színre, akkor a lelkünk visszautasítaná, mint negatív utópiát. A lelked nem tudná elfogadni. Lepattintanád a gondolatot. Já, hát ez még filmnek se jó, hihetetlen. Ugyetem, ezt nem veszi be az agyam, nemhogy a gyomrom. Még egy mese szintjén sem, nemhogy azt kezded mondani, hogy ez az a valóság, aminek én is része vagyok. Úgyhogy, de pont ezt mondom. És a fogvatartás módszere ez a modell, amit most mondtam. A dolog annyira merész, ahhoz képest, amit a kultúránk, az iskolánk, a családunk tanított nekünk, hogy nem tudjuk elhinni. Hogy a fókuszunkat, a gondolkodásunkat, a kérdéseinket egy olyan irányba terelték, amely a lehető legtávolabb van ettől. Önkéntes részei vagyunk a rendszernek. Úgyhogy menjünk vissza a Bibliához, olvassuk el ezt a szakaszt, és beszéljünk a részletekről. Azt mondja, 6. vers, Efézus 5. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. 8. vers. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban a világosság vagytok az Úrban, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Azt mondja 10. vers. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Ezt tesszük. Ugye sötétség voltunk, világosság vagyunk az Úrban, erről beszéltünk. A világosság, amit keresünk, az nem csak tudományos, nem csak társadalmi, nem csak filozófiai információ, hanem egy természet feletti kijelentés, egy természet feletti információ, amely egy természet feletti rendszert leplez le. Az Úrban vagyunk világosság. Ugye, ha valaki rácsatlakozott a hálózatra, akkor csak egy kapcsolót kell fölkapcsolni, és működik. Oké, ha a tévét bedugom a konnektorba, fölteszem a parabola antennát, vagy bedugom a kábelt, akkor már csak be kell kapcsolni. Nekünk nem önmagunkban kábel, áram és parabola nélkül kell nagyszerű műsort produkálnunk, ha ezt a tévés hasonlatot használhatom, hanem ezzel együtt. Az Úrban vagyunk világosság. Nem lehetsz világosság az Úr nélkül. Te lehetsz a legnagyszerűbb szélesvásznú televízió az egész világon. Lehetsz tudós ember, lehetsz csodálatos apa, csodálatos anya, lehetsz sikeres a saját vállalkozásodban. Az igazi kérdéseket fel sem tudod tenni, ha nem mész spirituális szintre. Muszáj, hogy túlmenjél a természetén. És az igazi válaszokat nem kaphatod meg csak a megfelelő forrásból. A valóságunk végső okával kell, hogy kapcsolatot teremts. A valóságunk, a tiéd és az enyém végső okához kell, hogy eljuss Istenhez. És amikor eljutsz Istenhez, akkor egy megváltót fogsz találni, aki 2000 évvel ezelőtt itt volt a Földön, hogy megmentsen minket. És ő használja ezt a kifejezést. Kivásárolt minket a rabszolgaságból. Jött egy gazdag ember, végigment, és ez történelem, a rabszolgatartó piacon nem olyan régen, ez teljesen normális szokás volt. Emberek rabszolgának születtek, és rabszolgaként haltak meg. Árucikkek voltak, akikkel egy kicsit mostohább úr úgy bánhatott, mint az állataival. Kidolgoztatta a belüket, és gyakorlatilag azt csinált velük, amit az érdeke kívánt. Rabszolgák. A rangukon alul, méltatlanul, elnyomásban, szenvedésben élő emberek, rabszolgák. És a Biblia azt mondja rólunk, hogy amíg nem ismerjük Istent, és nem kötöttünk békét vele, addig rabszolgák vagyunk. Egy természet feletti rabszolgatartó rendszer részei, amelynek természetes megjelenése is van. Ezekről fogunk beszélni. Hogyan tükröződik le a természet feletti kéz a mi valóságunk szintjén árnyékként? Mi az, amit mi látunk abból, ami a magasabb szinten zajlik? Erről szeretnék ma beszélni. A sötétség megfogható részéről. De értened kell, hogy a világosság nem lehetséges másképp, csak egy kapcsolatban Istennel. Az Úrban vagyunk világosság. És itt van egy felszólítás, hogy éljünk úgy, mint a világosság gyermekei. Azt mondja, hogy figyelj, ha tudsz valamit, állj rá. Az elmélet nem ér semmit. És leplezd le a sötétség cselekedeteit. Ez az, amit most teszünk. Megpróbálunk leleplezni. Azt mondjuk, hogy persze nem azzal akarunk foglalkozni, ami rossz. Nem jó, ha állandóan ez a fókuszunk. Hogy ez a baj, az a baj, azt is rosszul csinál, világgal ez a gond, az a gond. Hát ez nem vezet sehova. De hogyha a világ becsap minket, ha a világ egy bizonyos módon a tudatlanság rabszolgaságában tart minket, akkor egyszer beszélni kell róla. Ki kell mondani, hogy állj, bent vagyunk a karámban, és ki kéne lépni. És ezt mondja, hogy mert 13. mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvaló. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Úgyhogy mi szeretnénk leleplezni dolgokat, nyilvánvalóvá tenni dolgokat, és ilyen módon világosságot találni. És még egy verset elolvasnék, ami megint hihetetlen. Nem hiszem, hogy ezt feltételeznénk. Rómaiakhoz írt levél 1.18. Azt mondja, hogy Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Jó, tehát Isten fönnül a mennyben, ez így nem jó. Isten egy olyan dimenzióban létezik, amely felette van a miénknek, hatalomban, tekintélyben és betekintésben. Isten tisztán látja, hogy mi történik a mi valóságunkban. Minden aspektusát érti, minden aspektusát átlátja. A legmélyebb motivációk szintjén érti az ember, az emberiség döntéseit és életét. Teljesen átlátja. És azt mondja, hogy fiúk, magatokat lehet, hogy becsaphatjátok, de én tisztán látom, hogy mi történik. És haragszom. Haragszom az embereknek egy csoportjára. Azokra, akik hitetlenségben és gonoszságban élnek. A hitetlenség nem vallásos kategória, hanem ismeretelméleti. A hitetlen ember az, aki tagadja a valóságot. Mindegy, hogy mi a valóság. Ugye, a hitetlen ember az, aki tudós létére nem vesz tudomást, mondjuk azt, hogy a saját tudomány ágának néhány alaptételéről. Hitetlen. Azt mondja, hogy hát igen, fizikus vagyok, de a termodinamika törvényeiben nem hiszek. Hitetlen. Bár lehet, hogy aztán a kutatása rámutat, hogy az emberiség másik része tévedett, az rendben van, akkor ő volt az igazi igazságkereső, de a hívő ember keresi az igazságot, és arról meggyőződésre jut, és ragaszkodik hozzá. A hitetlen ember azt mondja, ha fel is ismerem a valóságot, mert nem tetszik, elutasítom, és inkább egy hazugságban élek, hazudok magamnak és másoknak. Igaz-e, hogy minden ember meghal egyszer? Én tudom, hogy igaz, de nem szeretem. Úgyhogy elkezdek arról beszélni, hogy nem. Hitetlen vagyok. A hit, a valósághoz való viszonyulás az ismeretelméletnek egy kategóriája, ahol meggyőződésem van a valóság nem látható részéről, Zsidók 11.1. Ez a hit. Úgy értem, ki az, aki nem akar ilyen módon hívő lenni? Tehát melyikötök akar egy önbecsapásban és önállításban élő ember lenni? Mert ebben a szövegkörnyezetben a hitetlen ezt jelenti. Valaki, aki azt mondja, engem ne zavarj össze a tényekkel. Én tudom, hogy mit gondolok. Na de hát tévedsz. Ez engem nem érdekel. Én tudom, amit tudok. És nekem igazam van. Jó, de úgy értem, 7 milliárd másik ember meg tisztán látja, hogy nem. Jó, mondjuk ez sem volt egy jó példa, mert attól, hogy 7 milliárdan gondolunk valamit, attól az nem válik igazzá, igaz? Tehát lehet, hogy ezt a viccet is megtek, hogy ott van egy nagy zenekar, van egy ilyen bőg, vagy ilyen, melyik az a nagy trombita, óriási? Mi? Tuba! Igen, van egy tubás, meg a rengeteg többi zenész, és tudod, a hangjai, tudod, ott, hogy hívják azt, aki a? Karmester! Köszönöm! Nem tudom, miről fogok ma beszélni. Oké, tehát a karmester is int, és mindenki megszólal, és mindenki ad egyfajta hangot, tudod, és a tubás meg egy másfajtát. Még egyszer, tudod, még egyszer hibázol, kiküldlek. Még egyszer ugyanaz, kifelé. És a tubás maradott egyedül, és a karmester boldog. Jó, a tubás volt az egyetlen, aki a helyes hangot talált el, az összes többi tévedett. Ez könnyen előfordulhat. Az igazság egy objektív kategória, nem statisztikai kategória. Mindegy, hogy hányan szavaznak egy tévedésre, az attól is tévedés marad. Meggyőződésekhez akarunk jutni. Világossághoz. Legutóbbi alkalommal beszéltünk Luciferről, aki a teremtett világ egyik legmagasabb rangú szabad akarattal bíró lénye volt, és az ő történetét néztük végig. Ő igazából fellázadt Isten ellen, aki a valóság végső oka, és aki a lényénél fogva uralkodik mindenen, amit ő teremtett. Kell, hogy értsétek, hogy az Isten kategória a végső ok kategóriája. Minden, ami van Istenben, Isten által és Istenért van. Ez is Rómaiakhoz írt levél. Olvasom. 11.36. És itt egy ilyen felkiáltás Pál, azt hiszem, hogy a Biblia egyik legnagyszerűbb szakasza után, ahol elmondta a hihetetlen valóságot, utána egy ponton így megáll, 33. vers. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Oké? Miről akarok beszélni? Hogy Isten a végső ok, az, akiben a valóság fennáll. Isten nem tartozik senkinek, és ilyen módon Isten független a maga teremtésétől. Nem alávetett része a valóságnak, hanem a valóság maga, illetve annak az okozója. Nagyon nehéz ezt felfogni. Néha én úgy gondoltam erre, hogy van Isten, és van a valóság. És Isten része a valóságnak. És Isten a legerősebb, úgyhogy ő harcba tud szállni a valósággal, a gravitációval. Ő tud harcolni a gravitációval. Ő tud harcolni a szegénységgel. Ő tud harcolni a rossz emberekkel. Isten része a valóságnak, de a legerősebb része. De ez nem igaz. Ez egy logikai bukfenc. Isten az oka a valóságnak. A gravitáció nem valami, amivel Istennek harcolnia kell, hanem Isten a gravitáció oka. Ő okozza a gravitációt. Minden pillanatban azért van gravitáció, mert Isten minden pillanatban szándékosan és tudatosan akarja, hogy legyen. Ezt értitek? Félelmetes ismeret. Zsidókhoz írt levél egy, mert oda is odalapozunk, még ezt a részt itt tovább olvasom. Azt mondja, bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség. Tőle, általa és érte van minden. Tőle, általa és érte van minden. Minden. Isten a forrás. Istenben létezik az a valóság, amit mi ismerünk. Isten pillanatról pillanatra jelenlévő akaratával létezik az a valóság, amit mi ismerünk. Zsidókhoz írt levél 1. Jó, miért kell ezeket elmondanom? Mert egy sötétségről fogunk beszélni. Ezt itt tudtátok? Csak amit most elmondtam, ezt tudtátok? Ti lehet, hogy igen, mert egy ideje már keresitek Istent, de vajon az átlag ember egy ilyen valóságban ébred fel, ahol azt mondja, hogy Isten levegőjét lélegeztem. Isten dobbantotta meg a szívemet még egyszer. Nem egy személytelen véletlenben vagyok, ahol egy óriási, véletlenszerűen működő gépezet fogaskerekei között keresem az utamat, mint ahogy Charlie Chaplin az egyik régi filmjében emlékeztek arra, hogy bekerült a nagy gép. Micsoda sötétség, micsoda információ hiány, ha egy ember azt hiszi, hogy egy ilyen valóságban él. Ahol logikus a következő gondolat, hogy vagy harcolok a létemért, és ha segítek magamon, akkor Isten is megsegít. De valójában ez azt jelenti, hogy senki se segíthet rajtam. Én vagyok a végső befolyásoló, és az egyetlen, aki igazán törődik velem. Micsoda más nézőpont ez ahhoz képest, hogy valaki felébred egy olyan valóságban, ahol van egy apukája, aki vigyáz rá. Ahol van egy valódi Isten, aki gondoskodik. Mennyire változhat meg egy ember mentalitása, ha csak ezt az egy dolgot felismeri? Zsidókhoz írt levél 1, és aztán még megnézzük Abcsel 16-ot is. Azt mondja, hogy Jézusról beszél, azt mondja, ezekben a végső időkben, Zsidókhoz írt levél 1 második vers, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, a fiú az isteni szent háromság harmadik tagja, teljesen Isten. És aztán ahogy emberré lett, teljesen ember. A szent háromság egy olyan kategória, amely a mi dimenziónkban, a mi négydimenziós valóságunkban nem érthető. Hogyan lehet valaki egy és mégis három? Isten ezt tanítja magáról, de valahogy úgy tanítja nekünk, mint ahogy egy sík lénynek tanítanád a kockát. Képzelj el egy sík lényt, aki csak két dimenzióban létezik, szélesség és hosszúság, és azt mondod neki, hogy kocka! Mire ő azt mondja, négyzet. Nem, kocka, négyzet! Nem létezik a számára a harmadik kiterjedés. Az egy olyan jelenség, amely az ő valóságában nincs, ő csak a leképzését tudja elképzelni, ugye a kockának a két dimenzió a levetülése az a négyzet, igaz? De, és igaza van, amikor azt mondja, hogy négyzet? Igen, részben igaza van. De a valóságnak egy mélyebb mélységét képtelen látni. Így, hogy Isten mondja nekünk, szent háromság. Mire mondjuk három Isten? Nem. Egy Isten, de három személy. Ja, három Isten. Nem. Egy Isten. És tudod, és a dolog nem áll össze. Egy Isten, három személy, és ez teljesen helyén való. Nem érted. Tudom. Kocka. Négyzet. Értem. Úgyhogy a fiú Isten. Teljesen Isten, és emberré lett teljesen emberré. Ezt se értjük. Hogy értem, most vagy ember, vagy Isten. A kettő között nincs olyan nagy különbség, mert hogy Isten az embert a maga képére teremtette. Ez olyan, mint hogy Rafi vagy én. Hát nem olyan nagy a különbség, mind a kettő ember. Csak az egyik történetesen nem én vagyok, mert az a Rafi. Ugyanígy ember és Isten, nincsen nagy különbség, csak én éppenséggel nem vagyok Isten, az ő. De ha kívülről ránk néznél, ugye Isten emberi alakot ölt, azaz anyagban kifejezi magát, nem válik hörcsöggé, önmaga lesz, de kifejezi magát anyagban, akkor egy embert fogsz látni. Hú, Isten hasonlít ránk. Nem. Mi hasonlítunk Istenre. Ő minket a maga képére teremtett. Csak történetesen attól, hogy hasonlítok rá, nem én vagyok ő. Sanyi, akkor te Isten vagy? Nem, az ő. Na, de ugyanúgy nézel ki, de attól még én vagyok ő, meg ő, és ő Isten. Hát ezt nem értem. Gondolkozz rajta egy kicsit. Ez olyan, mint hogy van egy nagyon gazdag ember itt áll mellettem. Neki van 10 milliárdja dollárban. Nekem meg van annyi, amennyi van. De tök ugyanúgy néztek ki, akkor te is gazdag vagy? Nem, nem, ő a gazdag. De hát te is ember vagy. De az nem jelenti azt, hogy ugyanannyi hatalmam van, és ugyanaz a lény vagyok, mint ő. Oké? Tehát, hogy Isten, Jézus, az Úr emberré lett. És mi pont olyanok vagyunk, mint ő. És figyelj, itt van egy dolog, hihetetlen, azt mondja, az utolsó időben a fiú által szólt hozzánk. Honnan tudhatsz te valamit Istenről? Hát úgy, hogy Isten itt volt 2000 évvel ezelőtt, és nagyon sok mindent elmondott. És le is írták ezt. Az akkori történelmi résztvevők nagyon ügyeltek rá, meg Isten is ügyelt rá, hogy dokumentálva legyen, hogy mit is mondott a góré. Úgyhogy most az utolsó időkben Isten úgy szólt hozzánk, hogy eljött, és elmondta, hogy mi a helyzet. Írva vagyon a Bibliában. Honnan tudjuk, hogy az vagyon írva? Apologetika. Fél éves tantárgy, bármilyen ügyészség vagy bíróság megítélné, hogy ez így helyes. Olvasom tovább. Tehát a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Oké? Tehát Isten az atya, a döntéshozó, önmagának a fiú részén keresztül cselekszik. Ő rajta keresztül fejezi ki magát, és rajta keresztül olvassuk, itt teremtette a világot. Mindazt, amit mi ismerünk valóságként, azt Isten, Jézus Krisztus a fiú teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása, azaz Isten valóságának a látható megnyilvánulása. A dicsőség az egy meglévő érték, amely kifejeződik. És ezt írja. Honnan tudhatom, hogy Isten milyen? Jézus Krisztus a fiú a dicsőségének a látható megjelenése, a kisugárzása. Kicsoda Isten? És akkor egy szakállas vagy hosszúhajú fickó mászkál a haverjaival Jeruzsálemben, és tök jóban vannak is az ott középen, akit annyira szeretnek, az Isten. De hol a dicsősége? Ez a dicsősége. Hogy a legnagyobb, a legszelidebb. Hogy a aki lehetne a legtávolságtartóbb, válik a legközelebbi baráttá. A dicsőség egy ponton már nem arról szól, hogy kinek van nagyobb kardja, mert Istennél nagyobb kardja senkinek nem lehet, hisz a valóságot őt teremtette. Ő, és itt jön a lényeg, ő tartja fönn. Az ő dicsősége már nem az, hogy nézd meg mekkora muszklim van, azzal mi játszunk. Az ő dicsősége az, hogy bár bármit megtehetnék, én vagyok a legszelidebb. Tudod mit? Azért fogsz engem szeretni, mert csak egyszerűen szeretetre méltó vagyok. Leszek, aki vagyok, és azon fogod találni magad, hogy a barátod vagyok. Azon fogod találni magad, hogy közelebb engedtél magadhoz, mint bármilyen más szemét. De nem azért, mert muszáj volt, hanem mert ahogy megláttad a szívemet, azt, aki tényleg vagyok, aki volnék hatalom nélkül is, azt mondtad, hogy szeretem ezt a lényt, szeretem ezt az embert, mondhatod nyugodtan, mert azzá lett. Kívánnám, hogy a barátom legyen. Kívánnék a barátja lenni. Isten, egy más fogalom. Isten, az valami gyönyörű. Az ő, egy személy. És látom a dicsőségét. Nem az a dicsősége, hogy csillogó palotában él, és drágább órája van, mint bárkinek, hanem az a dicsősége, hogy nem ismerek olyan személyt, aki annyira gyönyörű lenne, mint ő, velem. Nem valaki másnak gyönyörű, nekem. Engem szeret, az én barátom, a te barátod, téged szeret. Érted adta az életét. Úgy értem, harcoltok ketten egy csatamezőn, tudod, hullanak az emberek melletted, és amikor a golyó feléd jön, ő ugrik eléd, és őt kapja el. Nem mert ez volt a kötelessége, hanem mert te fontos vagy neki, mert téged szeret. A legámulatosabb lény. Világosság. Láttad ezt valaha? Ha a sötétségről beszélünk, nem kell, hogy arról beszéljünk, hogy eltitkolták az öbölháború valódi okait. Kit érdekel? Hanem eltitkolták előlünk ennek az Istennek a létezését is. És ha a létezését nem is, akkor a jellemét biztos. Hazudtak a nevéről, hazudtak a szívéről, hazudtak mindenről, ami ő. Micsoda sötétség az, amikor elveszed egy lénytől a levegőt, amit lélegeznie kéne, mert mi emberek nem élhetünk anélkül, hogy ne szeretne minket valaki ennyire. A szeretet iránti vágy nélkülözhetetlen szükségünk. Ki fog minket szeretni? Senki, és mert nem szeret, egész furcsák lettünk, mert senki nem szeret, marjuk egymást, mert senki nem szeret, az élet értelmetlen, ha csak nem szerzek egy óriási karriert, vagyont, asszonyként csodálatos férjet, aki ajnároz engem állandóan, mert üres vagyok, nincs nekem, hisz Isten nélkül nem élhetek. És élünk egy világban, amely azt hazudta, hogy Isten, te viccelsz velem. Ha lenne, akkor te aranyhölcsög lennél a ketrecében, és enni is csak ritkán adna neked. Sötétség. De, és itt nem beszéltünk a sötétségről még, de ez nagyon jó, mert a világosságról beszélünk, és hogyan érthetnénk a sötétséget, ha előtte nem láttuk legalább egy pillanatra a világosságot? Nem is értem, hogy miről beszélsz. Hát ez csak normális. Ebben a világban élünk. De ez a világ elzárta előled a lényeget. Milyen lényeget? Nincs lényeg. A lényeg az, hogy sok zsé legyen, és valami maradandót csináljunk az életünkkel. Majd írok egy könyvet. Ha? Na, hova megyünk inni? Nem. Isten lénye és léte, a világosság egyetlen forrása. Ha nem ő rá kérdezel rá, ha nem őt érted meg, akkor a valóság legalapvetőbb dinamikáit nem értheted. Az igazi kérdéseket fel sem tudod tenni. Azt fogod kérdezni, hol tudok több pénzt keresni. Hogyan kell viselkednem nőként a férjemmel, hogy jobban szeressen engem? Hogyan fűzd meg a férjedet 10 lépésben? Magazint olvasom, és király. Vagy, tudod, mi férfiak járunk a menedzserképző kurzusokra. Hogyan legyünk gazdagok gyorsan és egyszerűen. És imádom, jó? És akkor hova menjünk nyaralni? Hány lóerős az új 328-as? És tudod, és a kérdések, a probléma kör, amiben élek, az valahol egész máshol van, mint ahol a lényeg van. Sötétség. Sötétség. Rá se bírok kérdezni a lényegre. Meg se bírom közelíteni a problémát, mert egy olyan világban tartanak, amely a probléma létezését is tagadja, vagy legalábbis elfojtja. Tökéletes rabszolgatartó rendszer. Ugye te mit csinálnak a birkáid? Lázadnak? Dehogy is lázadnak. Azt se tudják, hogy be vannak zárva. Egyetem, semmi gondom velük. Hát egy jó ideje, volt olyan, amikor még lázadtak, de mostanra az agyukat is elvettem, úgyhogy már hazudnom se kell nekik. Mert ha elmondanám nekik az igazságot, azt se hinnék már el. Úgyhogy egész jól állunk. De van itt egy vers, ahova el kell jutnunk. Az ő Isten dicsőségének a kisugárzása, lényének képmása. Oké, a képmás szó az nem egy hamisítványt jelent, hanem képzelj el egy láthatatlan lényt, Istent, aki olyan dimenziókban létezik, amiket mi nem is érthetünk, oké? Tehát, hogy ő négyzet, mi meg... Nem, ő kocka, mi meg... Nem is bírok a négyzeten túl gondolni, tudod? Tehát ő négyzet, miközben négyzet! És tudod, ő meg fogja a fejét, nem, tényleg nem érti, tudod? Nem, tehát, hogy ő kocka... és én csak négyzetet értek belőle. És amikor egy ilyen lényt elképzelsz, ő megmutatja magát nekünk síklényeknek. És megjelenik egy négyzet. Ő a képe Istennek. Nem egy hamisítvány, hanem az általunk felfogható része. Jézus Krisztus. Ő a dicső, Isten dicsőségének a kisugárzása, és így mondja, lényének képmása. És itt jön az elképzelhetetlen. Aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Ezt szerintem nem érted. Ez a legalapvetőbb metafizikai kijelentés. Isten a fiú, aki a haverod lett volna Jeruzsálemben, ha 2000 évvel ezelőtt élsz, és az életét adta volna érted, a valóság fenntartója, nem a létrehozója, mint ahogy te legyártottál egy madáretetőt, és a feleséged büszke rád, mert egy ilyen hőstetet végrehajtottál, hanem minthogyha te hoztad volna létre a madáretető anyagát, a fát, mentálisan, legyen deszka, deszka fennáll, és gondolsz a deszkára, a deszka még mindig van, gondolsz a deszka még mindig van, megfeledkezel a deszka eltűnt, gondolok a deszkára, van deszka. Kell a, tudod, és minthogyha te lennél a teremtő, akinek a gondolatai, csak ez egy kép, egy kép arról, ami segíti elképzelni, hogy mit csinál Isten. Isten megteremtette a valóságot, de a valóság fenntartója is. Azaz azt mondja, hogy legyen deszka, és lett deszka. És a deszka nincs ott magától, mert egyszer csak mondta, hogy lett, hanem folyamatosan gondolnia kell a deszkára, hogy a deszka még mindig legyen. Ezt nem tudom, érted-e? Az ő hatalmas, így mondja, az ő hatalmas szavával hordozza a mindenséget, ahol a hordozás a folyamatos fenntartást jelenti. Ez azt jelenti, hogy mondjuk azt, hogy a fizika alaptörvényei azért állandóak és valósak pillanatról pillanatra, mert Isten pillanatról pillanatra akarja, hogy azok a törvények működjenek. Oké? Nincs egy elektron, amely megfordul az atommag körül, anélkül, hogy Isten ne akarná, hogy az az elektron a pályáján maradjon, és megforduljon az atommag körül. Hát de jó sok atom van, az nem gond, Isten végtelen. Isten hatalmas szava hordozza a mindenséget. Csak honnan indultunk? Onnan, hogy van egy naív elképzelés, hogy van a valóság, igaz? A dolgok, amik vannak, és abban van az ember, meg van Isten is. Hogyan én vagyok a kis bábú, ő meg a nagy bábú. De mind rajta vagyunk egy saktáblán, ami a lényeg. Nincs ilyen. Úgy értem, Isten van, és minden, amit mi el tudunk képzelni, az Istenben létezik. Nem csak, hogy ő teremtette, hanem ő tartja fönn. Úgy értem, ha Isten egy pillanatra megfeledkezne a valóságról, mint ahogy te képzeld el a deszkát. Mint csukjátok le szemeteket, és képzeljetek el egy deszkát, amiből madáretetőt fogtok építeni. Elképzelted a deszkát? Ott van. Deszka. Kinek milyen a deszkája? Jó, most fűrészed méretre. Jó? Képzelj el hozzá szöget. Szög is kell, hogy összekalapáld. Vagy te inkább csavaroznád? Akkor csavart képzelj hozzá. Akkor csavarhúzót, amivel a mentálisan elképzelt deszka, csavarhúzó összeáll egy mentálisan elképzelt madáretetővé. Jól haladsz? Meg ne feledkezz valamelyik részről, mert az azonnal eltűnik. Oké? Jó ez így? Mind bambán néztek rám. Hányatoknak van madáretetője jelenleg? Hányan akasztottátok föl az elmebeli fára, és hányatok madáretetőjéből esznek most madarak? Úgy értem, a legtöbben már a deszka gondolatát is elfelejtettétek. Ugyanezt történne a valósággal, ha Isten a hatalmas szavával nem hordozná folyamatosan. Jó, ez csak így az alternatív valóságokkal kapcsolatos elképzeléseket így a helyére teszi. Isten a valóság. Mekkora a sötétség, ha erről nem tudsz? Mekkorát tévedsz, ha azt gondoltad, hogy ez nem így van? Hát és tudom, az egész világ. Most úgy nézem, micsoda elvetemült gondolatai vannak ennek a fickónak. De csak hallgass végig az apologetika anyagot, ezt onnan indítjuk a gondolatmenetet, amit te ismersz, amit te meg tudsz fogni, és kényszerítő, gyakorlatilag visszafordíthatatlan bizonyítékot adunk rá, hogy ez a valóság. Úgyhogy mekkora a sötétség, ha ezt nem tudjuk. Isten a hatalmas szavával hordozza a mindenséget. És a legjobb fej. Hogy értem a legjobb fej? Az az uralkodó, aki a világ legnagyobb uralkodóit, tehát értem, tehát a viccet ismeritek? Isten és a tudósok összevitatkoznak. És a modern tudomány legjobb tudósai azt mondják Istennek, hogy figyelj, itt az ideje, hogy átadd a trónodat, mert most már mi is tudunk porból embert teremteni. Jó, és hogyha ezt meg tudjuk csinálni, akkor ezzel jogosan lépünk föl trónbitorlóként. Egyébként valami ilyesmit mondott Lucifer. bár ő nem akart embert teremteni, de más jogi kategóriákat hozott föl érvként. Gondolom alapvetően azt, hogy neki van igaza, és Isten megtéve. De a lényeg az az, hogy akkor jó, legyen emberteremtő verseny. Isten föláll, tudod, feltudja az ingóját, bemosakszik, élvezi a játékot. Jönnek a tudósok, gépeket hoznak, tudod, beállnak minden, elkezdik gyűjteni a port, mire Isten megszólt, áj, használjátok a saját porotokat. Jó, mert a legalapvetőbb kérdés a létkérdése. Bármi, ami van, honnan van. És az a tudomány, amely elismeri, hogy van por, amit használhat, el kell, hogy ismerje, hogy a pornak van egy eredete. És azonnal Istenhez kell jutnia. Az igazi tudós, aki a nincs Isten, anti-Isten, nem Isten, nincs Istenbe hisz, az a port se fogadhatja el. Annak a semmiből kell kiindulnia. Ugye? A legtöbb filozófia hazudik magának, a valamiből indul ki, és a valamire alapozva próbálja megmagyarázni, hogy nincs semmi. Igaz? Micsoda bukfenc. De mivel nem lehet másképp magyarázni semmit, úgy értem, ha nem lenne Isten, magyarázni se lehetne, ezért csinálunk egy ilyen trükköt. És a felszínes gondolkodni alig képes ember nem is látja át a csúsztatást. Elment egy óra úgy, hogy bevezettem a sötétséget. Sajnálom, de ezért ez jó volt, nem? Oké, akkor beszéljünk még az alapkategóriáról, készítsük elő a jövő heti alkalmat egy picit jobban. Belefér még, ha megyek még 10 percet, vagy valami ilyesmit? Fél óra is belefér, mert Gyuri nem volt, ugye? És mindig ő húzza az időt. Reméljük, ezt a Gyuri nem nézi meg, nem. Mennyire vagyunk hálásak Gyuriért? Minden kéz a magasban van. Nagyon hálásak. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Ő egyébként egy nagyon-nagyon különleges ember. Tehát egy egészen... Tehát a fickó egy zseni egyébként, tehát lehet, hogy nem... Bár azért úgy látszik is rajta. És közben a legszerényebb, a legalázatosabb, a legszeridebb ember, akit ismerek. Nagyon-nagyon-nagyon. Úgyhogy... Hálás vagyok a barátságáért, és szerintem mindannyian hálásak vagyunk, hogy hozzá teszi a részét az eredményes élettalálkozóhoz. Meg sok máshoz tanít a bibliaiskolában, oszlopos tagja a gyülekezetünknek, és tényleg csak hálásak vagyunk. Érte is, és értetek. Tehát nincs, ugye amikor azt mondom, hogy a Gyuri egy zseni, akkor csak egyszerűen az van, hogy az ő erényeinek az egyik része egy ilyen látványos, de neked is ugyanilyen erényeid vannak. Csak lehet, hogy az övét szeretnéd, de neked másik van. De ez csak büszkeség. Térj meg belőle, és minden rendben lesz. Úgyhogy mindannyian értékesek vagyunk, vagytok egy olyan módon, amit el sem mersz képzelni. A sötétség olyan nagy, hogy amikor meglátod belőle a rólad szóló világosságot, ugyanúgy vissza fogod utasítani. Mert nem fogja tudni bevenni a fejed, hogy te ennyire értékes vagy, ennyire az a legmagasabb kategóriák közé tartozol, ami van a Földön. Úgyhogy beszéljünk egy picit a sötétségről akkor. Ugye legutóbb tisztáztuk, hogy a valóságunknak van látható és láthatatlan része. A láthatatlan rész az, amit hit által tudunk csak megragadni. Azaz bizonyított, hiteles információ alapján, következtetéseken keresztül, amely következtetések összhangban kell, hogy legyenek a valóság alaprendjével. Ezt hívják ismeretelméletnek. A tudás, az ismeret kérdése. Hogyan juthat egy ember tudáshoz? Honnan tudhatja, hogy amit tud, az igaz, megfelel a tényeknek? Nem fogunk erről sokat beszélni. Vannak filozófiai előadások, vissza tudod keresni őket ismeretelméletről. Az apologetika részben ez benne van. De a lényeg az, hogy a valóság mindaz, ami tényleg létezik, és az igazsága az, amely leírja a valóság egyes kategóriáit. A valóságnak van látható része, és attól, hogy látható, és tudományosan, akár tudományosan megfigyelhető, attól nem kevésbé valóságos. Isten így teremtette. Ugye te azt mondta, lesz gravitáció. De miért akartál gravitációt, hogy legyen állandóság? De miért akartál állandóságot? Mert én is állandó vagyok. És hogy te ezt értsd, hogy legyen egy leképzett kategória, ami rólam elmond valamit, ezért csinálok gravitációt. És ahhoz, hogy az igazat mondja rólam, ahhoz a gravitációnak állandónak kell lennie. És miért? Mert én is állandó vagyok bizonyos szempontból. A másik oldalról van szél. Miért van szél? Mert én a másik oldalról kiszámíthatatlan vagyok. Oda megyek, ahova akarok, és te nem jössz rá. Nem, még csak nem is látod, hogy mozdulok, csak érzed a hatását, de attól nagyon valós vagyok. Hű, akkor a szél is, meg a gravitáció is rólad mesél? Bizonyos értelemben igen. Úgyhogy a valóság a maga kategóriáival azért olyan, mert Isten ilyennek akarta teremteni, és részben azért akarta ilyennek teremteni, mert vagy ő maga ilyen, ő róla beszél, vagy mert megfelelő környezet arra, hogy mi tanulhassunk róla, hogy számunkra létezzenek azok a kategóriák, amelyekre később hivatkozva magyarázhat nekünk. Mondok valamit. Ültess le egy 3 éves gyereket, és tanítsd meg a matematikára. Írd le neki egy papírra, hogy 1 + 1, az 2. Fogja érteni? Ki kell próbálnod, ugye? Mert hát, ha érti. Oké? Szerintem a figyelmét pontosan 4/10 másodpercig fogod tudni lekötni, amíg még a ceruza játéknak tűnik, és amíg a firkádban van remény, hogy esetleg kis csiga lesz belőle. Mert a csigát már ismeri. Oké? De amint ilyen vonalakat húzkodsz, meg nem tudom, onnantól a dolog nagyon uncsi lesz. Mondjuk a 3 évesnél talán ott még necces lehet, de az ilyen 1,5 éves, ott tudja, hogy nem. De ha adsz neki 1 autót, meg még 1 autót, és mind a 2 keze tele van autóval, és adsz neki 1/3, akkor érteni fogja. Vagy legalábbis át fog élni egy élményt, ami leírja a valóságnak egy valós kategóriáját, miszerint létezik egy dolog, meg még egy dolog, és hogyha ahhoz 1/3 hozzá akarunk adni, az különbözik attól, mintha csak 2 lenne. A valóság léte leképez olyan elvi valóságokat, amiket csak később értünk meg, amikor később ül 5 évesen az Ovi nagy csoportjában is számolni tanul, és visszaemlékszik rá, hogy volt 1 autó, meg még 1 autó, és az tényleg 2 autó volt. És az a 2 pálcika, meg az a jel ott középen, az azt jelenti, ami a valóságban tényleg ott van, és így érti meg. Oké? És Isten egy csomó mindent azért csinált, hogy legyen olyan kategória, amire később hivatkozhat. Házasság. Hé, Isten, milyen a kapcsolatunk neked, Istennek, velünk emberekkel? És elkezden egy hosszú elméleti magyarázatot. Ha? Mire ő azt mondja, nem, nem. Olyan, mint neked a fiaddal. És azonnal érted. Miért? Mert a megtapasztalható valóságban Isten létrehozott egy olyan intézményt, ami minden aspektusában, a legtöbb aspektusában kifejezi azt, amilyen a kapcsolat vele. És ezt átéltük, ebbe születtünk, ez a négyzet kategória. Milyen a kapcsolat Isten és ember között? Négyzet, értem. És persze mélyebb ennél, de amikor rámutat arra, amit mi ismerünk, azzal magyarázza meg, hogy milyen a végső valóság. Rendben van ez így? Oké, de a valóságnak van egy nem látható része. És ugye előkészítjük a sötétséget. A nem látható része ugyanúgy valóságos, mint a látható. Csak nem látható. És az egyik módja a butításnak az, hogy elvitték az emberiséget afelé, hogy csak abban higgyen, csak azt tartsa valóságosnak, amit empirikusan is meg tud tapasztalni. Azaz meg tud nyalogatni, meg tud szagolni, meg tud tapogatni, de leginkább látni tud. És valamiféle rémképben élnek emberek, hogy amit ő nem lát, amit nem tud megfogni, de ez komolyan, ezt emberek kimerik mondani. Ugye te büszkén kimondja, hogy amit én nem tudok megfogni, az nincs is. És így gondolkozom rajta, hogy most biztos viccel, ugye? Biztos nem mondja komolyan, de valószínűleg komolyan mondja, de sose gondolta végig, hogy mit mond. Tehát ő a hétköznapokban százával használja azokat a kategóriákat, amiket sose látott, döntéseket hoz azok alapján, és úgy él, hogy azok léteznek, de a filozófiájában tagadja. Én csak abban hiszek, amit látok. Na de várjál. Vagy amit meg tudok tapasztalni, igaz? Tehát így nem lehet élni. Ez így nem működik. Bekapcsolja a tévét. Hát mi alapján kapcsolja be a tévét? Hát látta valaha az áramot? Jó, de arra azt mondja, de meg tudom tapasztalni. Na, de várjál, de hát ez már egy hitbeli lépés. Az áram megtapasztalása feltételezte, hogy te elhitted előtte, hogy az létezhet, és ezért egyáltalán elmertél kezdeni kísérletezni. Amikor először bekapcsoltad a tévét, na azt miért csináltad? Ha te csak abban hiszel, amit látsz, vagy amit meg tudsz fogni. Ott volt egy hit. Volt egy meggyőződés, kicsi vagy nagy, egy józan vagy naív remény abban, hogy ott van valami, és az alapján ő cselekedett. És utána már megtapasztalta. Ha nézd, na bekapcsoltam, és jött a műsor. De igazából a filozófiája alapján az első lépést, amely egy hitbeli lépés volt, azaz nem látható dolgokról való meggyőződéseken alapult, nem lett volna szabad megtennie. Igaz? Úgyhogy attól, hogy a valóság több annál, mint amit mi empirikusan érzékelünk, attól az nagyon is valós. Isten így teremtette a világot is. Gravitáció, megtapasztaljuk, de addig, amíg Newton le nem írta, és igazából még most sem tudjuk pontosan, hogy a gravitációs erőtérnek mi a természete, csak látunk valamit, térgörbületnek hívják, és így tovább, megtapasztalunk valamit. És ezért, mert állandóan tapasztaljuk, ezért gyanítjuk, hogy ott van mögötte egy valóság. Isten számtalan ilyet csinált, a Föld mágnesessége. Eleve a mágnesesség. Ez egy varázslat. Próbáltál már két mágnest összenyomni? Teltolják egymást, és nézze, mi van közte? Az empirikus agyam, ugye én is ki vagyok rá képezve, ez valami varázs. Ez nem lenne, hogy szabad működjön, mert ott van két kis kövecske, itt van, az én kezemben van, és érzem, hogy elnyomják egymást. Megfordítom, és taszítják egymást. És próbálok az ujjammal oda nyúlni, hogy van-e ott valami, és nincs semmi. Nem varázslat? Hihetetlen. Isten így teremtette a világot. Rakott bele valós, de nem látható elemeket, mert képezni akarta az agyunkat. Vannak halálos részei, radioaktív sugárzás. Ugye? Azt se látja senki. Csak belehalsz. Múlt vagy jövő. Nagyon valós. A múlt nagyon valós. De ahogy lejátszó fejes halad előre a történelmen, az a pillanat, amin épp van, létezik, de a következő pillanatban az átment a múlt elérhetetlen messzeségébe, a jövő meg még az elérhetetlen távolságban van, aztán a mutató tovább megy, eléri a jövő egy pillanatát, az egy pillanatra jelenné válik, valósággá, és aztán átzuhan a múltba. Nyúj vissza az előző 5 percbe. Tedd meg. Mutass nekem valamit. Nem tudod megtenni. A múlt, a mi valóságunkban átment egy elérhetetlen, már nem látható, már csak az emlékeink által érintett kategóriába. A jövő meg ismeretlen. Azra még emlékezni se tudunk. A jelen eseményeiből próbálunk rá következtetni, de elérhetetlen távolságban van. Attól kevésbé valóságos. Vagy valami, amit most épp nem látsz. Egy távoli hely. Szoktam ezt mondani. A távolság. A kínai nagy fal. Ez egyik kedvenc példám. Miért? Mert ez egy jó nagy cucc. De te látod? Milyen íze van a kínai nagy falnak? Ugye te, ha igazi empirista vagy, akkor a számodra nem létezik. Ja, fotók, persze. Bárki tudja azt csinálni, hanem? Ha bárki tud, tehát ez Photoshop. Ja, hogy egy nép él ott, meg magyarázzák, hát ezt bárki mondhatja, az duma. Oké, tehát hogyha nem akarok hinni valamiben, és visszautasítom a bizonyítékokat, jogi történelmi bizonyítékokat, szemtanúk vallomását, tárgyi bizonyítékokat, a kínai nagyfal egy darabja, hiteles feljegyzés. Oké. Ha visszautasítom őket, simán megtehetem, hogy azt mondom, hogy hát nem hiszek a kínai nagyfalban. Tudod miért nem? Mert nem látom. Ennyi. Mekkora a sötétség? Mekkora a sötétség? És azt hiszem, hogy dörzsölt vagyok. Hogy értem, komolyan abban a képben élek, hogy én valamiféle nagyon dörzsölt vagyok. Tehát, hogy inkább engem akarsz megetetni? Hát én tudom, hogy vannak a dolgok. Hát engem, nekem ne diktáljál itt. Hiszem, amit látok. Ha? Hiszem, amit látok. Ugye te mekkora a sötétség? Mekkora? És ennek a természet feletti valóságnak, oké, tehát a nem látható valóságnak van természeti része, ezekről beszéltünk, tehát ez normális része a környezetünknek, de van természet feletti is. Ahol a természet feletti szót óvatosan használom, mert ha a természetes az, ami van, akkor a természet feletti nagyon is természetes. Jó? Azért hívjuk mégis természet felettinek, mert túlmutat a teremtett világ kategóriáin. Egy felette álló dimenzióról beszélünk. Hívjuk ezt szellemi valóságnak. A szellemi valóság nem az intellektuális tőkét jelenti. A világ használja a szellem szót, a szellemi értéket, szellemi javakat intellektuális tőkére. Most nem erre gondolunk, hanem egy másik dimenzióról beszélünk, amely ugyanolyan valós, mint a miénk, de szélesebb és kiterjedtebb. Mi sík lények beszélünk a háromdimenziós térről. Mi négyzetet látunk, de tudjuk, hogy kocka van fölötte. Tudunk róla, hogy kocka van fölötte, bár mi sose éltünk még a kockák világában. De tudjuk, hogy ott vannak, és tudjuk, hogy a kocka határozza meg a mi négyzetünket. A négyzet a kocka levetülése. Értjük, hogy van egy fölöttes valóság, amely meghatározza a miénket. És hogy a miénk a leképzése a fölöttesnek. Ez érthető? Szellemi valóság. Nem látható, de nagyon is valós, és amikor kész vagy megtenni az első hitbeli lépést, azaz hajlandó vagy bedugni a konnektorba a tévét, ilyen hülyeséget csinálni már, bocsánat, hogy mekkora naív vagy te. Hát komolyan. Hát megetettek ezzel? Tényleg? Megvetted félmilláért azt a dobozt? És azt mondták, hogy ha bedugod egy lukba, és megnyomod a gombot, akkor majd szórakoztató műsor jön belőle? Hát te ilyet elhiszel? Jó, és tudom, hogy nehéz elhinni, de te egy ilyen hős vagy, egy hithős, és megtetted ezt a hitbeli lépést, ugye te elhitted az információt, és cselekedtél alapján, megnyomtad a gombot, és csoda! Úgy értem, sasvári! Viccelek. Ugyanígy a természet feletti, ha megteszed az első hitbeli lépéseket, ugyanúgy megtapasztalható. Ha de én nem tapasztaltam meg, mert nem tettél semmilyen lépést. Még a tévébe se hiszel, nem, hogy megvetted volna, hazavitted volna, és bedugnád a konnektorba. Valaki más mondja, megvettem, hazavittem, bedugtam, semmi. Kábel? Milyen kábel? Oké, mert a műsor is kell hozzá, nem csak az energia. Oké, tehát információ kell, energia, maga a készülék, néhány dolognak együtt kell állnia, de ha a megfelelő dolgok együtt állnak, a megtapasztalás, figyeljetek, legalább annyira látványos és ámulatba ejtő, mint amikor először bekapcsolod a tévét. Csak képzeld el, hogy egy Bushmannak ezt így magyarázod. Nem, csak komolyan. Vagy azt mondod neki, hogy tenger. Ugye életében nem látott több vizet annál, mint amennyi, Péter, mennyi vizet látnak? Esős évszakban, ami a tócsában összegyűlik. Vagy jobb esetben csak a harmatot hajnalban. Ugye? Vagy amit a gyökérből kipréssel, és a hüvelykújján megisszad. Ugye? Víz! Tudom, mi az? Plotty, 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 ez a víz! És nem mondod neki, tenger! Tudod, és a maximum, amit elképzel, ez egy tócsa, tudod, egy nagy tócsa. De az már, tudod, ilyet egész életében egyszer látott, 14 évvel ezelőtt, amikor nagy volt az eső. És azt mondod neki, tenger. Tudod, beülteted a kocsiba, már az sokkot kap tőle, tudod. Aztán repülőre, tudod, szegény alig éri túl. Tudod, és oda vezeted. És leveszed a sapkát róla. És látja a tengert. Oké. Mekkora hit kell hozzá, hogy vállalja az utazást a tengerpartra? Neki. Óriási hit kell. A nem látható valóság létéről szerzett valamilyen meggyőződés kell, amely elég nagy ahhoz, hogy tettekre, döntésekre bírja. Ugyanez a helyzet a természet felettivel. Simán megtapasztalod. Úgy értem, ámulatos, megérinted a kezeddel és fogod nap mint nap. De az első lépéseket csak hitben lehet megtenni. Azaz hiteles, de közvetett információkon alapuló döntéseken keresztül bizonyítékokat szerzel, és döntesz, döntened kell Nem kell vallásossá válnod, meg kell venned a tévét, hazavinned, bedugni a konnektorba, és majd utána, hogyha tetszik a műsor, majd leszel vallásos. Vagy értem, lesz kedvenc műsorod, és mindig nézni fogod. Sajnos. Jó, mindegy. A lényeg az az, hogy a természet feletti nagyon is valóságos, de mert nem empirikusan, hanem hitáltal, azaz közvetett információkon alapuló következtetéseken keresztül jutunk oda, a legtöbb ember számára nem létezik. Miért? Mert a sötétségnek egy olyan szintjén vannak, ahol a gondolkodás módjuk van már eltorzítva. Nem az információ van visszatartva, arra már nincs szükség. Az információ lehet már közkézen, ott van az internet. Bármilyen információhoz hozzájuthatsz. Ugyan bárki megtalálhatja az istenlétezik.hu weboldalt, és meghallgathatja ezeket az üzeneteket. Bárki végighallgathatja az apologetika előadássorozatot, bárki utána nyomozhat az ott felsorolt bizonyítékoknak, bárki elvégezheti az információgyűjtést, de a modern ember már nem képes az információ összerakására és abból egy a valósággal összhangban lévő következtetés levonására. Mert egy gondolkodásmódbeli, úgymond, csapdában vagyunk. Tehát ez az első kategória. Létezik egy természet feletti. A természet felettinek van egy ura, Lucifer, akinek nagyon határozott célja, hogy a trónját a felhők fölé emelje. Nagyon határozott célja, hogy Isten helyébe lépjen, és az emberiséget úgymond a maga oldalára állítsa, erőszakkal vagy önszántából, szövetségesként vagy rabszolgaként, de hogy ő legyen az eredetileg Istennek szánt rendszer ura. És mivel nem ő Isten, ő egy trombitorló, mivel nem szeret minket, hanem ahogy legutóbb beszéltük, komoly ellenérzéseket táplál velünk szemben, ezért úgymond tisztességtelen eszközökkel is kész a célját végrehajtani. De a célja egy engedelmes, és ha lehetséges, a végén őt tisztelő, sőt őt imádó emberiség. És ennek érdekében alakított ki egy rendet, egy rendszert, egy szervezetet ezen a bolygón, amit úgy hívunk, hogy világ. Kozmosz, a görög szó, amit a Biblia használ, rendet, rendszert, szervezetet jelent. A világ nem a valóság szinonimája, hanem annak a konstrukciónak, amiben az emberiség működik. Egy inkább társadalmi, politikai, gazdasági, jogi, ismereti kategória, amely leírja azt a rendszert, amiben mi emberek létezünk, a világ. És ez a világ egy irányított, tervezett és szervezett rendszer, amely mögött Lucifer, akit ma már úgy hívunk, hogy ördög, úgy hívunk, hogy sátán, ellenség, egy nagyon is intelligens, nagyon is valóságos személy, egy vezető, egy szervező, egy hatalommal bíró lény motivál, tervez és hajt végre. Nem egyedül csinálja, hanem hozzá hasonló lényeknek egy nagyon komoly stábja áll a rendelkezésére. A Biblia úgy írja, hogy az angyali seregek egy hierarchikusan felépített, szabad akarattal bíró személyekből álló rendszer, ahol, mint egy katonai rendszer, többszintű vezetésben működnek, nagyon komoly alávetettséggel, engedelmességi rendszerrel. Van olyan hely, ahol a Biblia írja, hogy mint ahogy a krokodil páncéljának a pikkelyei, olyan szorosan vannak egymás mellett, hogy levegő sem fér közé. Azt mondja, hogy az ördög angyalai, tehát a bukott angyalok, ezek a hierarchikus szervezetben működő lények olyan összhangban, olyan egységben működnek, mint ahogy a krokodil pikkelyei simulnak egymáshoz, levegő sem fér közéjük. Egy hihetetlen intézmény. Egy óriási intelligenciával bíró vezető, hihetetlen intelligenciával bíró beosztottakkal, személyenként olyan hatalommal, a Biblia írja, hogy amikor Isten csapást mért ellenségekre, egyetlen egy angyal kiírt több százezer embert egy éjszaka alatt. Tehát az erőviszonyokról, oké? Tehát mi egy hadsereget küldünk, Isten egy darab angyalt. Oké, tehát hogyha egy darab angyal itt alakot öltene, és kicsit megfitottatná a muszkliait, akkor valószínűleg istenként imádnánk, leborulnánk előtte, de legalábbis Superman 10-szeresének látnánk. Ez a szervezet hajtja végre azt a történelmi célt, amelynek a végeredménye most van, illetve amihez most közelítünk. És ennek a történelmi célnak az elérése a jelenkorban nem az erőszak gyakorlása, nem az erőszakos leuralás, hanem az információval, a láttatással, a manipulációval való uralkodás. És ennek az eszközeiről fogunk jövő héten beszélni. Azt hiszem, valami ilyesmivel fejeztem be legutóbb is. De köszönöm a figyelmeteket, és jövő héten itt folytatjuk. Egy imával zárjuk. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy hadd emlékezzünk erre az alapvető igazságra, amit ma mutattál nekünk, hogy te vagy a valóság végső oka, és hogy te nagyon-nagyon szeretsz minket. Ha ezt nem látjuk, akkor vagyunk a legnagyobb sötétségben. Ha valaki ezt ellopja tőlünk, a te létezésedet, a reményt, hogy veled találkozhatunk, akkor elvett tőlünk mindent, ami igazán fontos. Kérünk téged, hogy hadd lássuk meg a te dicsőségedet, hadd lássuk meg a te képedet, hadd ismerjük fel, hogy vagy, és hogy ez mit jelent. Mert hogy azt jelenti, hogy biztonságban vagyunk. Hogy a legnagyobb hatalom, a legnagyobb erő, az a barátunk. Sőt, több annál. A megmentőnk, a szerető atyánk. Te vagy Isten, a mi Istenünk. És ha erről most hallottál először, de szívesen megismerkednél Istennel, akkor itt van a lehetőség. Mindössze meg kell mondanod neki, meg kell engedned neki, hogy közelebb lépjen hozzád. Mondd neki, hogy elfogadlak, Isten. Tudom, hogy Jézus Krisztuson keresztül jelentetted ki magad. Ő a te képmásod. Ő fejezett ki téged, Isten. Emberré lett, hogy értsük, lássuk. És meghalt a bűneimért. Meghalt a bűneinkért. Hogy aki csak hisz ő benne, annak örök élete legyen. Örök élete. Örökké való létezés, örökké való élet, mennyiségben és minőségben, kapcsolat Istennel, felbonthatatlan kapcsolat Istennel. Csak igent kell, hogy mondj neki. Mondd, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Tudom, hogy meghaltál a bűneimért. És ha hiszek benned, örök életem van. Hiszek benned, és szeretném a teljes világosságot. Szeretnék úgymond megvilágosodni. Szeretném látni, érteni azt, ami igazán van. Szeretnék jobb döntéseket hozni az életben. Szeretnék reménytelenség helyett reményt, hitetlenség helyett hitet, sötétség helyett világosságot. Add nekem ezt, Isten. Köszönjük Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Ha tetszett ez az üzenet, ha úgy érezted, hogy adott neked valamit, akkor kérlek, add oda valakinek. Akkor írd ki egy MP3-ra, és nyomd valakinek a kezébe, mi ez, egy pendrive-ra, hogyha ismered a weboldalaink címét, akkor mondd el valakinek az istenlétezik.hu vagy a
jóhír.neobész.hu oldalon az eredményes élet találkozó linket keresd meg.
Sokan jönnek oda hozzám és mondják, hogy az élete megváltozott ezektől az üzenetektől, hogy óriási értéket kapott, és hogy hogyan hálálhatnál meg. És a legjobb mód, ahogy meghálálhatod, az, ha odaadod valakinek. Adod a valakinek, hogyha tetszett, ha használt. Oké, sziasztok!